estét kívánok, kedves hallgatóink! Elérkeztünk az Értsünk szót utolsó eheti adásához. Könyvajánló rovatunkban ma Selyem Zsuzsával beszélgetünk a Jelenkor kiadónál tavaly megjelent Moszkvában esik című regényéről. Úgy harangozzák be, mint egy kitelepítési regényt, holott ez sokkal nagyobb időtávlatot és sokkal több problémát összegző regény. Nem történelmi regény, hanem a történelem regénye, hogyha lehet ezt a... Amúgy nem hosszú szöveget összefoglalni. Mit szólsz te ez a bekategorizáláshoz?
Hát ez lett a könyvnek az alcíme, a szerkesztővel való közös megegyezés folyamán ők javasolták. Én nem ellenkeztem, mert végül is az is, és az, hogy ott van, hogy egy, hát lehetséges, és hogyha a kitelepítést meg kicsit tágabban értelmezed, tehát a nem feltétlenül azokat a mondjuk itt konkrétan, ami szóba jön, az a 49-es romániai államosítások nyomán elindult folyamatok, hanem mindazokat a helyzeteket bele számítjuk, amikor erőszakosan embereket az otthonukból elűznek, vagy kénytelenek elmenni, akkor meg azt gondolom, hogy nem egy rossz dolog. Mindenesetre itt egy személy körül próbáltam elgondolni a helyzetet, de úgy, hogy nem a személy legyen az elsődleges, hanem azok a folyamatok, amik akár véletlenszerűen is befolyásolhatják azt, hogy merre mennek a dolgok.
Miért volt fontos az, hogy akár a karakter szintjén, akár a szereplő, a történet szálakon újra és újra felbukkanó személy szintén másodlagossá váljon, akár a struktúrát tekintve, akár a narrációt tekintve, az, hogy éppen kiről is van szó, hogy ilyen áttételeket vezettél be. Miért távolítasz el tőle?
Hát azt gondolom, hogy az egy mesterséges dolog, hogyha egy centrális figurát próbálnék meg megúszni. Azt gondolom, hogy ez a privilegizáló gondolkodásmódnak van a megerősítése, és engem pont azért érdekel a művészet, ahogy jobban, erősebben és ellenállóban tudjam a valóságot is fölfogni. Tehát, hogy az, amikor az ember rá van kattanva egy adott problémára, az beszűkíti a gondolkodásmódját. Tehát lehet ez, mit tudom én, akár mint tudom én, a csokoládémánia, és akkor minden más nem veszel észre. Most a művészetben az az izgalmas, amely kitágítja a gondolkodásmódot. Tehát, hogyha én egy főszereplő körül írnám meg, akkor ez egy konstrukció lenne, tehát amikor kizárom a valóságnak más részeit a dologból, és csak arra figyelek. Na most ezt meg lehet csinálni, de ez egy kicsit olyan, mint hogyha belelovalod magad egy ilyen monománia. Ez engem nem különösebben érdekel, mondhatnám, hogy egyáltalán nem. Pont az, hogy minél több irányban. Mondjuk azok az irodalmi példák, amik számomra így irányító fontosak, azoknak többnyire így. Tehát erre van is egy ilyen kifejezés, tehát hogy ilyen hálószerűen épülnek fel, rizómának nevezik ezt. Irodalom értelmezésben például Roberto Bolaño-nak a regénye 2666, ami szerintem az egyik legizgalmasabb a világ, az is így. Tehát, hogy a jelenséget semmiképpen nem egy szempontból vizsgálni meg, és erre meg nagyon jó lehetőségeket így mondatokkal, szövegekkel, új perspektívákkal kikísérletezni. Ez érdekelt engem.
Te most a szöveg struktúrájáról meg az irodalmi mintákról beszélsz, de hát ez egy tulajdonképpen egy történelmi koncepciót is szül, mert azt írod ebben a regényben, hogy hát nincs emlékezet, csak mozzanatok.
Momentumok. Ez így, mivel hogy ennek a történetnek az alapja egy beszélgetés, amit Magnóra fölvettem, amit az én nagyapám, Meces István mesélte az életfekretét, de ő nevezte ezeket momentumoknak. De mondja, hogy nincs emlékezet, illetve ami van az emlékezet, az, tehát hogy kétféle ennek a beszélgetésnek így lélektanilag nagyon érdekes mozzanatai voltak. Tehát volt neki azért egy ilyen alapvető nagy narratívája, amely nagy narratíva arról szólt, hogy ő székely földbirtokosként mindig helytált, és Istenben vetve bizalmát, meg tudott állni a történelem különféle nehéz helyzeteiben, és ez egy hős történet. Voltak viszont őszinte pillanatai, ilyen, tehát a beszélgetésnek, és ezek a momentumok. Tehát akkor, amikor tehát úgy hallja, hogy mondja ezeket a dolgokat, én nem nagyon tudtam én irányítani a beszélgetést, mert azért mégiscsak egy erdélyi, igazi, férficentrikus kultúrában élünk, ahol egy lány nem nagyon kérdezhetett vele, ez mert végig volt az a felvétel, ami alapján dolgoztam. Van a nagy narratíva, az megvan, és lehet, hogy ő is érezte időnként, hogy ez hamis, vagy nem érezte, de mindenképpen néha kijöttek ezek, hogy egy-egy ilyen erős momentum az életéből, és azokra emlékszik, tehát mit tudom én, amikor megveri őt a Marosvásárhelyi Szekuritátén a kínzó tiszt megvereti, arra emlékszik, és ami közötte van, azt így ilyen ideológikus őstörténetté szoktuk, gondolom. Tehát, hogy a hiányzó résznél valamivel kitölteni. Na, én nem akartam kitölteni a hiányzó részt, tehát ez az ideológikussága nem ért, de pont az irodalmal az izgat, amikor így szembe tud jönni veled a valóság.
Mi kell ehhez? Vagy mi kell ahhoz, hogy őszinte, ahogy mondtad az előbb, őszinte pillanatok vagy momentumok legyenek?
Hát mondom, először is, hogy halljad a saját hangodat, tehát meg tudod a saját hangodról esetleg állapítani, hogy most ez fals. Gondolom, hogy nagyon, tehát kell engedjed, most így belegondolok ebben, hogy egy politikustól mi kellene ahhoz, hogy őszinte legyen, tehát mikor megtanítják nekik, hogy akkor lehet sikeres, hogyha szemrebben és nélkül hazudsz. Tehát őt már nem is tudom, hogy lehetne ezt így átvinni, de még fogok gondolkozni ezen, hogy... Hát gondolom ezt, hogy időnként az ember hallja, hogy az, amit mond, azt most csak rutinból mondja, vagy azért mondja, mert elvárás. Meg gondolom az is kell, hogy kibírja az ember, hogy anélkül, hazudozás nélkül, hogy szembenézzen saját magával a tükörben, ilyesmi. Tehát amikor így a saját élettörténetét meséli. De egyébként, amit ezen a hajdani felvételhez a beszélgetésen láttam, az egyszerűen, hogy voltak olyan helyzetek, amelyek olyan erősek voltak, hogy nem engedték meg ezt a hős történetet. Hogy ami történt, az olyan elementáris erejű volt, hogy lepattant róla.
Mi a baj a hős történettel, vagy ezekkel a kompakt történetekkel? Most te egy székely földbirtokos hős történetét, aki a Trianon utáni évtizedeket éli meg a maga módján, és hát erre adna válaszokat.
Persze. Hát egyrészt nagyon sok baj van. Amikor legelső, ami így most így eszembe jut kapásból, az, hogy a maga körül lévő más személyeket alárendeltnek tekinti. Azt gondolom, hogy semmi nem jogosíthat fel arra, hogy a mellette nevő embert alárendeltnek tekintsem. Tehát ez már egy hazugság. Tehát az, amikor tehát mondjuk így akár országok, tehát mondtad, tehát igen, tehát ennek a történetnek része az is, amikor a Becási Istvánt az ő unokabátja, minden családban vannak ilyen nagy beavatók, aki a Trianon kapcsán a hamis frankok bizniszben itt hozott át, legalábbis nagyapám így mesélte, Erdélybe a román államnak felesküdni nem akaró hivatalnokoknak fizetést, bért. Tehát ez az ember elmondja, aki jóba van az akkori magyar nacionalista hatalommal, hogy milyen. Tehát ezt én abszolút egy parodizáló helyzetben gondoltam el, meg hát ehhez a nemzeti hőstörténethez az szükséges, hogy ostobábbnak mindenféleképpen alacsonyabb rendűnek tekintsem a más nemzetiségűeket. Ezt szerintem nem kéne ezen, főként most újabban, hát a mostani erdélyi politikában megint előjött ez a hang, amit igazán nagy, tehát hogyha így belegondolunk így napi szinten, hogy alacsonyabb rendűnek tekinteni azokat az embereket úgy egyneműsítve, akikkel együtt élünk, és nem gondol arra az ember, hogy visszahull rá ez az ítélet. De hát ezt így a 20. század folyamán így a magyar történelemben nagyon sokszor el tudták felejteni, hogy visszahull rájuk az, amit cselekedtek most. Helyzetekben, amikor szent voltak, amikor feléjük fordult a jó szerencse. Tehát ez az egyik, hogy a hős, tehát az zárójelbe teszi a maga körül levő, tehát a saját teljesítményére figyel. Tehát ez a felpumpált személyiségkép, tehát nem egy összefogásról, nem egy közös akcióról van szó, hanem ez a hősiesség. És na, hát ez az egyik problémám, a másik az, hogy elvakultsággal jár együtt. Csomó minden, ami nem illik a képbe, akkor azt ki kell radírozni. Erről is tényleg a 20. század folyamán láthatunk, hogy radíroznak ki embereket fotográfiákról. Tehát ugye ezek kapcsolatban, szóval, hogy azt gondolom, hogy ez nem pusztán egy technikai író regénytechnikai kérdés az, hogy úgy épüljön fel egy történet, hogy azt különféle perspektívából nézzem meg, hanem ezt azt gondolom, hogy ez mint gondolkodási mód nagyon sokkal jobban jár az ember, hogyha bármilyen helyzetében mindig gondolkodik a minden szereplőnek a perspektívájából.
Na most olyan szereplőket választasz, amelyek tulajdonképpen nem is szereplők. A humánokról beszélsz, és sorra mesélik a különböző epizódokat, momentumokat, különböző állatok, madarak, nagyon gyakran kutyák, macskák, élősködők. Ez egy nagyon-nagyon bátor vállalkozás volt, mert nem is tudom, milyen perspektívák nyíltak ki neked ebből a non-humán szemszögből?
Hát nagyon sok minden. Ez nem is gondoltam volna, ami így meg, tehát így elkezdtem írni például a házőrző kutya perspektívájából a kitelepítés éjszakáját. Nem tudtam, hogy mi lesz belőle. A munkamódszeremhez hozzátartozott, hogy kutyákra vonatkozó etológiai szakkönyveket olvastam. Tehát, hogy hogyan érzékel, mi az elsődleges érzékszerve. Persze ez nem kell szakkönyv, hogy tudjad, hogy a kutya hallás után mennyire hallás és a szaglás. Na, de hogy a hallás az mennyire elementáris élmény, és hogy a reggeli órák, amikor kiszoktak jönni a házból a gazdái, akik ehhez ragaszkodik, mert hát oké, ezeket is tudjuk, és az a csend, mikor nem jönnek ki. Tehát, hogy ebben dráma van. Tehát ezt akkor tudtam. Elkezdtek potyogni a könnyeim, ahogy elgondoltam, hogy a lux kutyák, utána is mindig luxnak nevezték el, ez is mekkora egy ilyen fellengzős dolog, de tudod, de mert persze az embernek a családjában van minden, tehát van ez a fellengzősség, ez a kivagyiság, ez a bődösködés, tehát tényleg luxnak nevezni el egy farkas kutyát, tehát ilyen volt, de neked, tehát egy később is, és de belegondolt, ez a szegény kutya nem volt ő fellengzős, a gazdái voltak, hogy luxnak nevez, de úgy belegondoltam, hogy ismertem is egy luxot, mint nagyapám életéből, belegondoltam, ahol ebbe az állapotban mi van akkor, amikor van az, amikor nem jönnek ki. Tehát ez egy teljesen új dolog volt emberként, ez nem is jutott volna eszembe, hogy hogy jelentése lehet annak a csendnek, miután elvitték a családot.
Egy másik pillanat az, amikor ezt a bizonyos beavatási szerztartást, Trianon utáni években vagyunk, és a Becási család férfivá avatja a legfiatalabb tagját, egy bagoly házaspár mondja el, és hát ugye az emberek lokálbeli vacsoráját az éppen emésztő baglyok mesélik egymásnak. És ebből számomra egy nagyon-nagyon kemény és nagyon egyszerű betontömb, vagy nem tudom, gránittömb egyszerűségű történelem kép bomlott ki, hogy tulajdonképpen ez a humán vagy humanoid történelem, ez nem más, mint az emésztések, a kopulálások, a kiválasztások, a térfoglalások története. És amit mi részleteiben elmondunk egymásnak impériumváltásokról, családtörténetekről, magán- és köztörténetekről, azok nagyon-nagyon halvány mellékes részletek.
Nagyon jó. Igen. Benne van ez is. Gyöngybaglyokat úgy találtam, tehát hogy olvastam a Városi Állatok könyvét Winkler Robertnek, és hogy egy időben nagyon el voltak szaporodva Budapesten a gyöngybaglyok, és akkor úgy találtam ki, hogy a Moulin Rouge történetet. Szóval azt úgy előre megvolt, hogy állatok legyenek az elbeszélők, a végén meg egy fa. Azért is, mert évekig azért nem kezdtem semmit ezzel a felvétellel, mert nem találtam, hogy úgy nyomasztott, hogy nagyapám rám bízta, hogy csináljak ezzel valamit, holott ő már megérte, de nem találtam, hogy te csak úgy elmondani, ilyen nagyon sok van. És hogy mi lenne ennek a történetnek, a mit kérne, és mivel nagyapám mezőgazdász volt, és így elkezdtem arra figyelni, hogy ahányszor szóba kerülnek a növények, meg az állatok, akkor ő őszintébb. Na most visszatérve az első kérdésre, most így beugrott egy válasz, hogy az őszintességhez az is szükséges, hogy ahhoz az a dolog, amiről beszélsz, annyira érdekeljen, hogy utána jársz dolgoknak, hogy képzeld magad belőle. Tehát én hiába mondjuk, mit tudom én, az űrkutatásról, lehet, hogy őszinte vagyok, de mivel nem olvastam elég rendesen utána, akkor a marhaságokat mondhatok. Tehát, hogy van ebben, tehát ugye az őszintességhez szükséges egy szakmai alázat. És ebben volt nagyapámnak, tehát, hogy többször is mondta, hogy soha nem érdekelte a politika. És szemben mondjuk vele. Na mindegy, és de hogy ebben volt ő szinte, és akkor így alakultak ki ezek hogy így nem tudnék valamit mondani. Egyébként is foglalkoztatott már éppen politikai megfontolásokból az állatoknak a perspektívája, mint az állati jogokkal foglalkozom, animal studies, irodalom elméleteket, meg egyáltalán az állat érzékeléssel is évek óta elkezdtem foglalkozni. Az, ami történik itt ezen a bolygón, tehát ez a klímaváltozás, hogy milyen helyzetek alakulnak, tehát ugye ez egy politikai viszonyítás. De engem az tényleg a szövegen az érdekelt, hogy egy másfajta érzékeléssel, amelyikről le van koptatva az, amit az ember olyan magától értetődőnek vesz az életről. És akkor ez a te kérdésed, tehát hogyha nézzük a humánok történelmét, és levesszük róla azokat a dumákat, amiket a politikusok, meg a különféle hadvezérek az évezredek folyamán elmondtak a csata előtt, akkor mi van? Tehát amikről tudjuk, hogy többnyire üres duma, tehát ezek a csata előtti nagy beszédek, meg ilyesmi, de közben valójában az ember évezredek során nagyon tehát van ez a hős története, az arról szólt, hogy hogyan pusztítsa a saját érdekeinek megfelelően ezt a bolygót. Például így olvasok arról, hogy állati perspektívából egy gyár építése a háború. Tehát amikor elkezded ott az exkavátorokkal a földet, és mi történik. Tehát maga a legközönségesebb emberi termelés egy állati vagy egy növényi perspektívából.
Visszatérve még egy az interjú elején elhangzott kérdésre, ez a bizonyos kitelepítés is egy ilyen, hát hogy is mondjam, bizonyos értelemben rousseaui értelmet nyer. Mert azzal, hogy kínzások és jogtalanságok révén ezek a te hőseid kitelepülnek, mégiscsak abból a perspektívából, ebből a levetkőztetett perifériára került, érzékileg, hogy mondjam, érzékenyebbé, vagy közvetlenebbül csatlakozva ahhoz, ami körülötte vért, hogy valahol mégiscsak kinyílnak ezek az te embereid. Van valami lebontása a civilizációnak, erőszakos módon, igazságtalan, méltánytalan módon, de hogy megjelenik egy pillanat, amikor őszintébbek lesznek az emberek, vagy jobban látják azt, ami körülöttük van.
Hát igen, hát persze, hát eszem ágában sem volt ezt egy ilyen tragédiaként felfogni, hogy a családunktól elvették a vagyonát. Tehát nem a vagyon volt a probléma. De amiben mégiscsak van egy ilyen személyes része, hogy ezek az én szereplőim, akik történetesen a nagyapám meg a nagyanyám részben, nagyanyámat nagyon kevéssé ismertem, úgyhogy az az utolsó előtti fejezet a könyvből, ami a Vaskapu, az úgy az inkább fikció. Kérdésedre vonatkozóan, úgy volna egy ilyen automatikusan az jönne, hogy azért mégis szerencsés vagyok, mert hogy ezek az emberek nem voltak annyira menthetetlenül ideológikus, gazdag emberek, akik elkezdenek sikítozni csak, hogyha kicsit nehezebb körülmények körül egyetet hisztizni, meg ilyesmi. Tehát nem, de nem erről van szó. Azt gondolom, hogy érdemes azért azon dolgozni, hogy bármilyen embernek megkeressed, hogy honnan nézed úgy, hogy a benne lévő jóság vagy szépség, meg ilyesmi, tehát ami a katarzis, hogy az színre kerüljön. Tehát azt hiszem, hogy most így persze akkor eszembe jut Donald Trump, hogy ez azért komoly írói feladat volna, hogy onnan nézzem az ő személyiségét, hogy a benne levő jóság kiderüljön. Na, persze, hogy nem, vagy nem tudom, vagy itt lehetne, hogy csinálni erről. Na,
hát a fekete lyuk is ragyogni akar.
Ja, jó, igen, de...
Mondd is, arra miért, hogy épült bele ebbe a kötetbe a humor? Mert azt látom, hogy olyan típusú humorral találkoztam ebben a te regényedben, amilyennel én még nem. És hogyha azt mondanám, hogy van autentikus, saját, új típusú szöveghumor, helyzethumor, akkor ebben a könyvben van, nem beszélve a jereváni viccek hosszú láncolatáról, miközben mélyen tragikus, meg megrendítő, aközben végtelenül szórakoztató is ez a szöveg.
Hát örülök, hogy ezt mondod. Igen. Szóval, hogy nem bánom, hogyha ez a hatás, szóval engem is ilyen szövegeket szeretek olvasni. Azt gondolom, hogy van ez a humor, tudok, tehát hogy tudok olyan szerzőket sorolni, de hát akkor ezt most inkább nem tenném meg. Azt hiszem, hogy az a spéci benne, hogy mikor elhangzik egy vicc, mondjuk egy jereváni rádiós vicc, az hirtelen, annak ellenére, hogy vicc, igaz lesz. Tehát például a Moszkvában esik dolog, azon nagyon látszik, hogy igaz lesz, és ráadásul úgy lesz igaz, hogy egy másik meglévő népi ilyen popkult dologgal hozom be, tehát, hogy miért sétál
Anna Pauker
Bukarest utcáin, amikor hétágra süt a nap esernyővel, és kérdezik meg a jereváni rádiótól, amire az a válasz, hogy azért, mert Moszkvában esik. Amiben persze a vicc arról szól, nyilván, hogy ezt azért mondom, akik nem értek, és nem tudják, hogy Anna Pauker kicsoda tető volt a külügyminisztere az 50-es években Romániának, az első világszinten ilyen Moszkvában tanult, és hát így azt igyekeztek róla elhitetni, hogy ő egy ilyen véreskező, sztálinista politikus volt, és mindent, amit Moszkvában kitaláltak, azt ő megcsinálta. Na, és akkor, de ugye Moszkvában esik, ez volt a vicc, és akkor én tovább viszem egy Manu Chao számhoz, amelyik It's Raining in Paradise, amelyik felsorol olyan helyeket a jelenlegi politikai, meg világpolitikai szintérről, ahol háborúk vannak, és It's Raining in Guinea-Bissau, és akkor tehát ezek a helyek. És akkor itt ez a Moszkvában esik, ez átmegy egy ilyen háborús felsorolásba, helyzetbe, és tehát az a humor érdekel engem, amelyik a helyzetnek a felvillantja az igazi arcát.
Én úgy határoztam meg a te humorodat, vagy ezt a humor struktúrát, amit itt nagyon alaposan kidolgoztál, hogy megválasztod a radikálisan ellentétes és egymástól legmesszebb levő perspektívákat, és megmutatod azt a pillanatot, ahol találkoznak. És ez kronikus.
Aha, igen. Pontos.
Egyszerre cáfol és igazol, ellenpontoz, és közben megmutatja, hogy ez a borzasztó káosz, amiben élünk, ez a világ, ez egy harmonikus káosz.
Vagy lehet az, vagy lehet onnan nézni, vagy így lehet kibírni. Hát valójában igen, tehát azért a kibírásról kéne szóljon. Voltam már Stockholmban egy antropocén fesztiválon, amelynek az volt a mottoja, hogy sabotage and survive. Hát, hogy igen, tehát, hogy a...
Magyarázd meg a hallgatóknak az antropocén fesztivál kifejezés.
Az antropocén, hát benne van egyébként a macska történetében ez az antropocén, tehát, hogy eljutottunk egy olyan föltörténeti korszakba, ahol az ember olyan szinten beleavatkozott a bolygónak a létébe, hogy veszélyezteti, és már nem, tehát a különféle föltörténeti korszakok voltak, a legutóbbi az a holocén, úgy nevezték, de nagyon sok most már klímakutató meg tudományosan is kezdik teljesen elfogadni azt, hogy antropocén korszakban élünk, tehát ez az ember beavatkozása a bolygónak az életébe, és ahonnan kezdik ez a hiroshimai meg a nagasaki atombomba robbanástól számítani az antropocént. És hát ennek keretében egyébként ott performance és tudományos fesztivál volt, fel is olvastam ezt a történetet, amit a macska mesél ebből a Moszkvában esik könyvből. És hát ami nagyon megragadott, és azt gondolom, hogy érdemes lenne ezt itt is gyakorolni, hogy a tudományok és a művészetek közös térben együtt gondolkoznak azon, hogy hogyan lehetne bizonyos öngyilkos folyamatokat megállítani. És gondold el, hogy ez az antropocén fesztiválon az egyik helyszín az egy atomreaktor volt a Stockholmban, le kellett menni, ami azóta tehát egyik megszüntetett 54-től vagy 4-5 éven át volt ez, és most egy ilyen kortárs művészeti helyszín, de hát nagyon mélyen volt a föld alatt, eléggé izgalmas helyszín, és hát hogy együtt gondolkodni, tehát hogy a művészet, amelyik nem felmentést akar adni, nem kivezetni akar a valóságos életből, hanem segíteni akar, és nem azzal, hogy elfelejteti, hanem éppen, hogy eszedbe juttatja és megoldásokat, tehát ad olyan paramétereket, amitől te magad juthatsz megoldásokhoz. Tehát semmiképpen nem mondja, hogy mit kéne csinálni, hanem az nem volna, semmit nem lehetne azzal kezdeni, hogyha valaki megmondja, hogy mit csináljon. De hogy egy ilyen gondolkodásmódváltás, ez nagyon segíthet. És hogy hát ezt mondja például ott, tehát egy nagyon jó fejek voltak a világ különféle részeiről, és hogy mondták, hogy a rendszernek része vagyunk, tehát hogy nem az ellenállás, hanem a szabotálni kellene bizonyos folyamatokat. Hogy amikor látod, de ez egyébként Thomas Pynchonnel is, amit nagyon régóta már így egyik kedvenc részem, hogy mit tehetsz, amikor látod, hogy folyik az írtás, tehát az erdőírtás. Hát oda mész és kiveszed az akkumulátort, vagy az benzinszűrőt a nagy gépükből, amivel írtják a dolgokat. Tehát ez egy szabotáló akció. Ez például a Súlyszivárvány című regényből van, és azt mondhatnád, hogy a súlyszivárvány, hú, micsoda egy ilyen, közben meg ilyen nagyon konkrét, valóságos helyzetek vannak. Na mondjuk az is ilyen a második világháborús ilyen robbanás, és ez ő is mondjuk egyik nagy, nagyon szeretem olvasni.
Van esély a szabotásra? Ez a, ne oldjuk meg, vagy ne mondjuk el, hogy ki a gyilkos. A regény végén remélem sokaknak csináltunk kedvet ahhoz, hogy kezükbe vegyék, és elolvassák Selyem Zsuzsa Moszkvában Esik című könyvét. Az utolsó mondatot el szabad mondani, vagy csigázzuk az olvasót?
Az utolsó mondatot a regénynek?
Igen.
Amit a szuvak ordítanak?
Igen.
Édes volt az élet.
Hát remélem, hogy ezt sokan elfogják, legalább ezt el fogják tudni mondani, Zsuzsa. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.
És olvassanak sokat.